Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Téblábnyomok a hóban. Bodor Ádám életút interjú. Az íróval Balla Zsófia beszélget. 8. rész.
Valamikor főnököm volt, egy ilyen kápó féleség a szamosvári börtönbe. Főnök a festődébe. Két főnök volt egy ilyen helyen. Körülbelül 15-ön dolgozhattunk ott. Nem emlékszem már, hogy hányan. Volt egy adminisztratív főnök, aki a rendet tartotta fenn, mert végre hokházba volt a méhely. Persze is rabolt, és egy szakmai főnök, az egy igazi, jó öreg festőmester volt, egy rassói szász bácsika.
A hét civilként dolgozott ott?
Rab volt.
Rab volt, tehát mindenki, aki...
Mindenki rab volt. Hát a rendfenntartásra a börtön adminisztráció természetesen azokat válogatta ki, akiket részint alkalmasnak tartott, de főleg azokat, hát akit erre már átnevelt. Hát és ezek az átneveltek a fasgárdisták, hát az egykori fasgárdista diákság köréből kerültek ki. Nagyon-nagyon fiatalon kerültek ők börtönbe, és ott hallatlan tortúráknak, kínzásoknak tették őket ki. Egy ilyen megtorló, belső megtorló csapatot szerveztek ezekből, akik aztán egyrészt önmagukat kordában tartják, és mindenkit, aki újonnan érkezik a börtönbe. Ez volt a program. Ezek az úgynevezett átneveltek voltak, akik tulajdonképpen megtértek, és már-már kommunistának vallották magukat bizonyos előnyök reményében. Egyrészt, másrészt addig-addig verték őket, amíg tulajdonképpen nem lettek alkalmasára belső rendfenntartásra. Úgyhogy ha valaki azt hitte, egy hát naív, frissen érkezett például a szamosvári börtönbe, hogy hát itt legalább most már nem sukhatják be, itt most már nem kerülhet börtönbe, az nagyon tévedett, ugyanis azonnal elsúgták, minden gyanús és félreérthető cselekedetét, beszélgetését, és azon kívül igaz, börtönbe is kerülhetett, méghozzá az elkülönítőbe és a magánzárkába, vagy a karcerbe, ami egy doboz volt, ahol egy-egy hetet állva kellett tölteni. Hát ez is egy ilyen volt. Azért lett főnök, és természetesen ennek megfelelően egy ilyen parancsolgató, lögdösködő, hangoskodó, belső rendfenntartó. Hát igen, ám, de én megsejtettem emögött, a viselkedés mögött, hogy ez tulajdonképpen ez egy megtört ember itt. El is lehetett vele beszélgetni.
Tehát nem egy magánszorgalmú kutya.
Nem, és elsősorban nem volt szadista, ennyit az ember észrevesz azért.
És te tudtad, hogy ott ilyen fiúk vannak? Tehát, hogy ennek mi a belső rendszere, mikor oda kerültél? Szólt neked valaki?
Igen, igen. Első este, ahogy a cellámba kerültem, oda jött egy fiatal ember, körülbelül 10 évvel lehetett idősebb nálam, úgy 30 felé járt. Hutzl Egonnak hívták, máig is hálával emlékezem rá, de Temesvári sváb fiú volt, oda jött és felvilágosított, hogy itt mi van. Magyarul a cellában rajtunk kívül magyar nem volt. Tudom utólag is, mert szükség volt rá, ellenőriztem, magyarul senki nem tudott. Mi egymás közt magyarul beszéltünk, és ez elég volt ahhoz, hogy a harmadik esti beszélgetésre már nem kerülhetett sor. Egyszerűen a szobába, a cellába feltűnt az, hogy mi esténként idegen nyelven, a társaság részére érthetetlen nyelven beszélgettünk. Ő ezért egy évi magánzárkát ő kapott, többet nem is találkoztunk. De ő két nap alatt engem teljesen felvilágosított, hogy itt mi van, és főleg, hogy mi vár esetleg rám. Na már most ez tudni kell, hogy 3 héttel a Szamosvilágra való szállításunk előtt őrületes verés és kínzás, egy felügyelői látogatás, egy ilyen úgynevezett inspekció után megszűnt. Azt rebesgették annak idején, hogy külső nyomásra lehet, hogy épp az ENSZ nyomására, ugyanis azt mondták, hogy egy csupa szürke ruhás emberből álló nagyszámú egyenruhás látogatta meg a börtönt egy celláról cellára, és kihallgattak egy csomó embert, akit utána elszállítottak onnan. Na már most szürke egyenruhát annak idejében az ügyészség. Úgyhogy valószínűleg ők állították le, mert egy kicsit túl sokan haltak, meg túl nagy volt az elhalálozási arány. Amikor én egy néhány hónap után a festédébe kerültem, akkor én tudtam jól, hogyha ő a főnöke ennek a műhelynek, akkor eleve ezekből az átneveltekből kerülhetett ki. Megérjük egymással azért a munkatársi viszonyt, mert ő is persze festegetett ott. Játékokat festettünk meg, látágat. Ezt azt, és különösebben durva ő nem volt. Valamikor a 60-as évek közepén szabadult, bukaresti volt, és nekem akkor az első házasságomból való sógornőm a férjével Bukarestben élt. Véletlenül, ennek a rokonsága folytán megismerték ezt az embert. Ez akkor jött ki 10 évvel utána. 20 évet töltött összesen a börtönbe. Én akkor már az első házasságomból való rokonsággal nem nagyon tartottam a kapcsolatot, bár ezekkel nem voltam én sose rossz viszonyban. Úgyhogy amikor később a 70-es évek elején találkoztam egyszer véletlenül velük, amikor meglátogattam nagy szebembe a fiamat, ezek elmesélték, hogy egy ilyen és ilyen nevű fickó, Negrescu Fágnak hívták. Egy ilyen és ilyen nevű kasas érdeklődött fel. Nem mondom, Úristen, hogy kell. És hogy elmondták rólam, hogy egy ideig én is a család tagja voltam, hogy írással foglalkozom, úgy tudják, és az ügy annyiba marad. Mondtam, jó, akkor, hogyha újra találkoznak, vele adják meg a címemet. Ez nem adott életjelt magáról egész 90 tavaszáig, amikor itt az Írosz Szövetségbe találkoztam egy Bukarestben élő magyar újságíróval. Nem tartozott az ismerőseim ők közé, sőt azok közé sem, akikkel szívesen találkozom, ezt tudta rólam. Mégis amikor el akartam menni, ott voltunk egy helységben, más-más íróasztalnál intézkedtünk, és úgy tettünk, mint aki, legalábbis én, mint aki nem ismeri fel a másikat. Könnyű is volt, mert az illető közben szakállt eresztett, és meg is
érzi. Hosszú a haja, és egy kicsit zsigosz.
Igen, egy ilyen koszos figura volt, nem volt kötelező felismerni. És utánam jött azzal, hogy ne haragudjak, ebben benne volt az is, hogy tudja azt, hogy én nem akarok vele szóválni, és hát előrángatott az aktatáskájából egy nekem címzett levelet. Azt mondja, hogy Bukarestből küldi nekem valaki. A Magyar Írósz Szövetségnek volt címezve, és azon belül, de hát a borítékon is ott állt a nevem. És hogy honnan van, azt mondja, hát ott adta neki valaki, amikor ő intézte ide az utazását, ő se ismeri, oda jött, hogy hallja, hogy Budapestre megy, és hogyha ha író vagy újságíró elfél, akkor juttassa ezt. És a legnagyobb meg többenésemre megint ez a Negrescu fág jelentkezett. Egy nagyon rövid levélben, hogy hát hallott ezt azt rólam, azt is, hogy kitelepültem, olvasta románul megjelentő kötetemet, és sok szerencsét kíván nekem hát az életben, és ha tehetem, próbáljak neki megbocsátani. És ott volt egy cím alatta, egy bukaresti újság vagy folyóirat címe, egyszavas cím, a lap a Viktóriai úton volt. Házszám szerint vagy az Írószövetség épületében, vagy a szomszédban.
Az is a cédulán volt, hogy bocsáss meg neki, ha tudsz?
Tehát... Igen, ez tő mondatok. Hát az egész 5-6 mondat. És én akkor írtam neki ide a szerkesztőség címére, hogy nagyon megörültem a levelének, és bizony milyen érdekes lenne, sőt nem is azt írtam, hogy jó lenne, hogyha egyszer még találkoznánk, ám bátor nem valószínű, hogy én még valaha az életbe Bukarestbe látogatok. Mire aztán írt nekem egy levelet postán, ami nem volt rajta a lakás címe, nyilván hát 20 év börtön után hát annyiféle félelem él az emberbe, hát mindentől, az egész külvilágtól. Vagy egyáltalán nem merte, vagy tolakodásnak vélte, tehát vagy nem akarta magát kiszolgáltatni, vagy nem akart zavarni engem a lakása címével. Ezt én meg is értettem tulajdonképpen, hogy ő akkor a kapcsolatot ennyire tervezte. Ez egy megrázó levél volt.
És mit ír neked ebben?
Kérdéseket. Kérdést tett fel. Hát elmondta, hogy nagy örömmel olvasta a soraimat, és hogy én ezt komolyan gondoltam, hogy esetleg vala az életbe találkoznánk. Hát meg tudtam én neki bocsájtani, és hát azok után képes lennék én még vele szóbálni. Ez volt a lényeg, és hogy köszöni szépen, és soha az életben nem fog elfelejteni. Ennyi volt a levél. Én erre már nem válaszoltam, mert ezt már nem volt hova tovább kerjeszteni, hogy de igenis, tényleg megbocsátottam. Mi volt ezen mit megbocsátani? Én tudtam, hogy ő kicsoda, és hogy miért ilyen az egész helyzet. Nem volt ezen mit. Úgyhogy ilyesmik még történtek. Mások részéről, akik részéről mondjuk még elvárható lett volna, még ha nem is rabtársak voltak. Soha senki meg nem követett. Talán egy barátomat kivéve, akit egy néhányszor beidézték a politikai rendőrségre, és utána megvallotta, hogy olyan volt számára a helyzet, hogy nem a leghízelgőbb dolgokat mondta erről.
Hanem mit? Amit mondott?
Tudod? Hát azt elmondhatta, hogy azt a rendszert a lelkem mélyéről eredően gyűlölöm, de hát ez nem volt titok.
Ez nem.
Persze azt mondjuk, hogy adja el az ember, és esetleg tőlem származó idézetekkel megspékeli azzal, hogy naponta hányszor hallgatom meg Szabad Európát, vagy Londont, vagy hol, és kire milyen kijelentéseket tettem. Ez már újra egy másik dolog. Minden esetre én nem vagyok kíváncsi az irat csomóra, ami lehet, hogy egy egész szekrény, hogy hát rólam kik, miket hát mondtak.
Nem olvasnád el?
Nem. Ez egy nagyon embertelen dolog. Nem azért, mert csalódnék emberekbe, lehet, hogy igen. Valószínűleg, hogy utána azt mondanám, hogy a kutya fáját neki, hát azért kellett ez is. Nem, egyszerűen nem érdekel. Én úgy érzem, hogy én annak a rendszernek a természetét annál sokkal jobban ismertem, mint sem most nekem szükségem lenne ilyen dokumentumokra, vagy hajtana éppen a kíváncsiság, hogy aztán plecskáljak. Nem, abszolút nem. És talán ez lenne a helyes, ha csak nem történelmi pereknek a megelőző anyagáról van szó, szóval ezeket mind el kellene égetni addig, amíg illetéktelen helyre nem kerülnek, és valaki iszonyatosan visszaélne ezekkel.
Már illetéktelen helyen van megint.
Persze, és nem érett ez a társadalom ahhoz, hogy ezzel bánni tudjon. Itt a megbocsátásról szó sincs tulajdonképpen.
Már kinek a részéről?
Hát a részünkről, a sértettek részéről. Itt feledni nem kell semmit, de lehetetlen, hát elégtételt venni, és lehetetlen igazság szolgáltatásáról szó nem lehet. Hát az egészből csak egy mélységesen undorító szar kavarás lenne, úgyhogy nem.
De egyes embereknek, mint az ábra mutatja, meg lehet bocsátani. Tehát egy rendszernek Szerzett. Nem, de így egy bocsánat kérő embernek, például ez a barátod, akit említesz,
utaltál, az egyetlen,
azt mondtad, hát hogy eljött. Szünetelt a barátságunk emiatt egy ideig?
Nem. Egyéb miatt szünetelt, hát és ezt használta ki
a rendőrség.
A szekuritáté.
Mert nyilván mindent besuktak, vagy lehallgattak.
Tudták azt, hogy most éppen nem barátkozunk, és akkor, és amellett hát egy olyan időszak is volt ez a 60-es évek első fele, hogy a végéig, amiután már újra kezdtünk barátkozni, közben azért, mert hát megszokták már, hogy őt be lehet oda idézni. És folyt ez az, tehát a végén csak összeszedte magát. Ő volt annyi bátorsága, hogy kipakolt nekem. Elmesélte, hogy hívták ezeket. És akkor én beazonosítottam őket olyanokkal, akiket az utcán gyakran pillantottam meg. Véletlenül magam mögött, körülöttem. Mindig, hát aztán nem elég sűrűn váltották egymást. Ez volt a baj, rájuk ismertem, hogy ők azok. És akkor kérdeztem, nem egy ilyen szerencsétlen kis nalac, pofa, apró, színtelen gombszemekkel? Azt mondja, de hogy nem mondom már, színtelen göndör hajú, na mondom, akkor megmutatom az utcán neki. Azt mondja, jaj, azt ne. Meg ne lásson együtt, hogy ott mutogatunk. Mondjuk, nyugodj meg, kiderül. Úgyhogy hamarosan...
Sikerült így azonosítani?
Persze,
hogy azt mondta, hogy igen, ez az.
Igen, ő az. Na, úgyhogy ő volt az, akibe végül is azért összegyűlt annyi bátorság, hogy kihakolt.
És bocsánatot kért.
Igen, el is fityeredett egy kicsit. Hát igen, ám, de hát ő volt az egyetlen. A többi nem. Tudok egy csomóról, akit beidéztek, voltak olyanok is, akiknek a beszámolóját azért, hogy összeugrasszanak, vagy valamire rávegyenek, megmutatták nekem.
Mikor? Később?
Később, igen, mert...
Téged is beidézgettek?
Beidézgettek, hát egy-néhányszor, amíg azt nem mondtam, hogy többet nem jövök.
De mit akartak tőled?
Mit akartak, amit Tamás Gazsitól is beszélgetni, hogy tudják, hogy ők bármikor beívhatnak. Ezen mindenki.
Megfélemlíteni.
Ez egy gyakorlat volt, úgyhogy én tudtam jól, hát és nyilvánvaló, hogy hát nem egyedül azt az egy barátomat idézték be. De végül is akkor már nem lehetett nekem ártani. Hogyha válságos helyzetbe kerül az ország, akkor akár egy rosszindulatú feljelentése súlyosbíthatta volna nagyon a helyzetemet. Ha válság van, akkor hát engem úgy is internálnak, mert én egyszer már ültem, tehát azoknak a listáján szerepeltem, akik azoknak, én fekete listán. Egy szóval, akiket hát ilyenkor internálni kell. Úgyhogy nekem különösebb félteni valóm nem volt, nem is ügyeltem nagyon a számra már, hát annyiból igen, hogy közönség előtt azért hát a rendszert nem bíráltam. Először is azért, mert tulajdonképpen ez is a magánügyen volt, de a maga tartásommal sosem akartam hát ennek az ellenkezőjét sugalni. Nyilván az írásaimmal hát aztán éppen ott nem voltak észrevehető jelei, azt hiszem, a közeledésnek és a szocializmus eszméjének az elfogadásának, nem hiszem.
Nem.
Sőt, ellenkezőleg az egész úgy nézett ki, mintha ezt nem ott írják. Hát illetve ott írják, de valaki más.
Nyomasztó álmaid voltak, mikor kijöttél a börtön, vagy azután?
Ritkán.
Ritkán?
Ritkán. Érdekes. Az első időkben természetesen gyakrabban, és most is évenként valamilyen formában, évenként egyszer, kétszer, nem is konkrét álom során, de van úgy, hogy úgy ébredek reggel, hogy hát ez az volt. Kezdetben még volt, de tulajdonképpen az se volt olyan, hát olyan rettenetes, főleg azért, mert reggel azért, hát rendszerint otthon ébredtem, úgyhogy ez meg is oldotta hát mindjárt a dolgokat.
És ha börtönről álmodtál, akkor mit? Tehát mi volt az, ami szorongató volt utólag?
Ezt nem tudom én már, hogy konkrét, hát a tudat elsősorban. Hát és az álomban több rétegbe szerepelnek a, hát a dolgok, tehát hát azt álmodott, hogy hát a fene egyen meg, hát én azt hittem, hogy ők kiengedtek, és mégse, szóval mégis ben vagyok. Na, az ördög vigyel, hát ilyen ez. Hát én pedig azt hittem, hogy kén vagyok. Hát az abszurditásig teljesen ellentmondásos dolgokat, csak akkor hát az a vége, hogy az ember otthon ébred. Így jó esetben persze, hát van, amikor az egész fordítva történik, az a kellemetlenebbik.
Igen. És az, hogy a börtönben mit álmodtál, arra emlékszel?
Nem. Azt hiszem, nem. Az, hogy szabad voltam, nem emlékszem, hogy ilyen álmom volt. Amellett olyan rettenetesen fáradtak voltunk, hogy hát az alvásra engedélyezett időt azt mindig ténylegesen alvásra hát őszordítottuk, mert...
Hány óra volt?
Hát azt hiszem este 8-kor vagy 9-kor volt a zárás, mármint a lámpaoltás, ami azt jelentette, hogy utána újra felgyújtották, mert a cellába sosem volt sötét, hogy amikor benéz az őr a leskelődőn, akkor lássa, hogyha éppen valaki fűrészeli a rácsot. De ez este 8-tól reggel 4-ig. 4 órakor.
Teljes fényben aludtatok?
Persze. Ha az ember fáradt, akkor ezt megszokja.
Reggel 4-ig?
Igen.
4-kor volt az ébreszt?
4-kor volt az ébreszt. Jelentéstétel bejöttek, megszámoltak, így jött a reggeli, csebrekbe hozták, kimérték, és utána sorakozók kinn az udvaron, és utána számlálás az udvaron is, és akkor átlépni kapun a gyárépületbe. Reggel 6-tól este 6-ig 20-20 perc ebéd szünettel dolgozni kellett, úgyhogy mondom, nem emlékszem álmokra.
Egyszer talán mondtad, hogy étellel álmodta?
Igen, az nem ott volt, az még a vizsgálati fogságban volt, ott álmodtam étellel, egy nagy fazék, hideg, illetve langyos, mert olaj volt az álom, amiben puliszka darabok úsznak, és az egész az edén volt, és megehettem. De ez azt hiszem egy szélálom volt. Tulajdonképpen az éjség terjesztette vágyálom, hogy tulajdonképpen ilyenkor nem egy citromos, lazacos, olajbogyos szendvics az, amit az ember megenne, hanem az olaj és a puliszka, ezek az önmagukban ízetlen, de nagy ömegű alapanyagai egy szerényét kezésnek. Vagy szalona sok önmagában, vagy kenyér csak úgy, hogy van, minden nélkül.
Rettenetesen éhes lehet.
Szóval ez volt, amire az
mégis
ember...
Mégis kiéhezett kamaszok voltatok. És csomagot nem kaphattatok?
Ne,
semmit.
Soha.
És iszonyúan éheztetek? E körül nem volt verekedés megvita a börtönben? Ezt nem vadásztátok?
Nem.
Plusz élelemhez semmi módon nem lehetett jutni?
Mi ott Szamosújváron már dolgoztunk. Keresetünk volt. Na most a kereset, ami önmagába is egy elég nevetséges összeg lehetett, nem emlékszem én már, hogy mennyi. Szállásra és kosztra levonták körülbelül 80%-át, igen.
Mint egy hotelben, mi?
Igen, és ami maradt, persze őt teljesítményre adták ezt is, az ördög tudja, hogy számították. Ami maradt, abból a kantinban lehetett vásárolni. Egy hónapban egyszer a tohányosok azok cigarettát vettek az egészre.
És mit lehetett venni a kantinban?
Vegyes ízet.
Italt?
Túrót, ritkán, kekszet. Én efélére emlékszem.
És élelmet vettél magadnak?
Élelmet, de ha jól emlékszem, akkor a cigaretta az a fejadagba volt, tehát az egy részét arra kellett fordítani. Én akkor nem tohányoztam, csak amikor szőcsörmester ott hagyott nekem egy cigarettát, azt elszívtam, de a cigarettát el lehetett cserélni a szenvedélyes tohányosokkal valamire. Mondom, különösebb ő választék itt nem volt. 2-3-4-4 féle ilyen nagyon-nagyon primitív élelmiszer volt ő kapható. Ezzel lehetett pótolni, ezt az ember egy estén megette, persze pótolta ő valamennyire.
Ez csak azért jutott eszembe, mert közben így az utóbbi években egy olyan nagyon kifinomult étkezési szokásokat ismertem meg nála. Tehát azt gondolom, hogy szeretsz finom és jó ételeket enni, és úgy eszembe jutott, hogy azért nem azt gondolom, hogy ez van mögötte, hanem, hogy szeretsz főzni, meg salátákat készíteni, jól gondolom?
Ez egyébben függ össze. Én úgy vettem észre, hogy az alkotó emberek tekintélyes hányada igen nagy figyelmet szentel a táplálkozásának, az étrendjének megnézi, hogy hát mit eszik, az nagyon-nagyon tudja élvezni és értékelni, és szereti készíteni. Ez szerintem összefügg az alkotás folyamatával. Egy-egy saláta öntetet illik egy fél órán át kevergetni, fűszerezni, kóstolgatni. Ez egy idő után funkcionálisan része lesz az ember minden napjainak. Kikapcsolódásra alkalmat nyújt, meg kitalál az ember új ételeket. Ezek a dolgok összefüggenek, persze.
Ádám, otthon, mivel erről nem beszéltünk, román barátaid voltak?
Nem. A kolozsvári román írók egy részéről kifejezetten éreztem egyfajta tiszteletet. Ez alig hiszem, hogy a megjelenésemnek szólt. Valószínűbbnek tartom, hogy a román nyelvű kötetemnek, de már azt megelőzően is. Lehet azért, mert azok közé tartoztam, akik nem rontották el a renoméjukat, vagy egyáltalán akinek nem volt semmiféle hírneve. Én nem jártam el írószövetségi értekezletekre, gyűlésekre, hogy se.
Írószövetségi tag voltál?
Igen, igen, de nem jártam. Én gyűlésekre nem bírok járni, ilyen az alkatom. Következésképpen nem is szólaltam fel soha, nem mondtam valami baromságot, amire összenéztek volna, hogy úristen, ki ez az állat. Vagy a rossz románságommal, vagy épp a jó románságommal nem keltettem ott indulatokat, hogy valahova engem besoroljanak. Személyesen ismertek, és éreztem valamiféle tiszteletet. Kiderült utána, mert visszamondtak egyes más, hogy miután eltávoztam, még akkor is érdeklődtem, hogy mi lett aztán ő velem. Tehát az írók közül nem volt senki, volt egy néhány, velem egyidős régi kolozsvári, akik szintén a Farkas utcai gimnáziumok egyikébe, a CPU-ba, a román polgári liceumba jártak. Az volt a régi kolozsvári román polgárság sarjainak az iskola. Kiváló gyerekek kerültek onnan ki. Azokat ugye ismertem gyermekkorunk óta, azokkal együtt jártunk sízni, mint gyerekek, mint iskolások. Utána együtt jártunk a Kisbányára sízni, és utána a Radnai Havasokba. Úgyhogy közöttünk megmaradt egy olyan szintű passzív barátság, hogyha most találkozunk annyi év után, akkor ugyanazzal a rémült arccal tekintünk körbe Kolozsvár belvárosából. Akadt is egyikük a múltkor szóvá tette nekem, amitán 10 év után találkoztam vele Kolozsváron, hogy milyen borzalmas itt élni, és hogyha körülnézek, akkor látom. Ezek kelem egyidősek, mindegy nemzedék voltunk, és mindig anélkül, hogy szorosabban barátkoztunk volna egymással, mert azért a magyar és a román társaság között nem volt szokás. Tiszteltük egymás, és itt gyűlöletnek nem úgy helye nem volt egymás közt, vagy fenntartásnak, hanem természetellenes lett volna. Ez volt az, amit azt aztán később az utánunk következő nemzedékek számára már hát lehetetlenné tettek, mert ott már szították eredményesen. Ők erre még teljesen immunisak voltak. Rajtuk ez nem fogott az egész. Hát a román kultuszon, hát idézőjelben, ők is épp úgy mosolyogtak, hát mint mi. Szóval ez téma volt. Nem is szégyelték ők előttem például, hogy előttünk, mert tudták, hogy én ezt nem az ő rovásokra írom. Szóval tényleg ez ilyen szinten ment.
Nyilván művelt fiúk voltak ezek, tehát egy más világból de, való fiúk.
Igen, de nem az a humán értelmiség volt. Ezek mérnökök, orvosok, geológusok voltak inkább, mint sem filoszok. És mégis a filoszok valahogy azt hiszem, hogy romlékonyabbak voltak mindig, oda valahogy behatolhattak. Tudja az ördög, hogy mi erre
hát, a arra,
lehet, hogy
az
nálunk
irodalmi
is
hagyomány.
Hát
mi van az irodalomban? Mi az irodalmi hagyomány? Hogy jelennek meg benne a magyarok, meg Erdély? Rebreánutól kezdve akasztottak, Erdélytől kezdve erre fel. Ezek a nem humán fiúk, ha igazán művelt polgári családokból jöttek, azok egyszerűen furcsa módon helyzetüknél fogva nem voltak nacionalisták, vagy ha igen, akkor a szó történelmi értelmű, nem voltak sovének.
Jó, hát és amellett ezek magyarul beszéltek, szóval...
Sokszor németül is, vagy franciául.
Hát a kolozsváriak mondjuk elég ritkán, de tudom, hogy például, hogyha fenn voltunk a hegyekbe, akkor hát ott esténként nem volt probléma, hogy egymáskész, hogy beszéljünk, hogy értse meg a másik, mert ezek mind-mind beszéltek magyarul, hát és akartak is, úgyhogy például, amikor ő szólított meg, akkor magyarul szólított meg. Ez volt a természetes, szóval itt nem arról volt szó, hogy egymás felé gesztusokat teszünk, hanem valahogy ez természetesen így működött. Ez egy nagyon jó dolog volt. Mondom, anélkül, hogy nagy barátságot szövődhettek volna. Ahhoz túlságosan is egy elátkozott helyen éltünk. Lehet, hogy ezt mind a ketten éreztük, hogyha nagyon elkezdünk közeledni egymáshoz, akkor hát ezt az egészet elrontjuk.
Román irodalmat olvastál?
Nem.
Egyáltalán?
Nem.
Se klasszikusat, se kortársat?
Nem. Ez számomra annyira idegen a román irodalmi nyelv, az egész szerkezete, hogy egyszerűen nem fogadom be, nem élvezhető számomra.
Magyarul sem, fordításban sem?
Fordításban hát Ivász Jukot olvastam, némi Pánait, Isztrátit, ezekbe úgy beleolvastam, hát Ivász Jukot olvastam, de magyarul olvastam, bocsánat, úgy a Csiky László fordításában, akinek gondjai voltak, ám kitalált ő egy megfelelő nyelvet, ami egy icipicit fura magyarul, de ettől nagyon izgalmas lesz. Ez bele visz a regény atmoszférájába egy töbletet. Én ezt szerettem, egy kicsit érzik is valami műviség rajta, de nem árt neki. A saját kötetem fordításánál is lépten nyomon beleütköztem ilyesmikbe. Egy csomó minden, ami zavart. Gondoltam, hogy úristen, hát pedig hát az csak az én szövegem volt, de a fordító nem talált kiutat, és tulajdonképpen hát az is volt a feladata, hogy egy hát a román irodalmi nyelvhez szokott olvasó számára tegye ezt is elfogadhatóvá. De zömmel riasztott engem, hát ez az előadói technika, illetve modor, egyszerűen nem olvastam őket.
Ki a fordítód?
Franciszk Grünberg nevű konstancai.
Egy interjútban arról beszéltél, hogy az az alávetettség, ahogyan Erdélyben éltünk nagyon sok szempontból, meg a társadalomnak, az a szándékosan lezüllesztett állapota azt is eredményezte, hogy egyszer úgy keserűen jegyezted meg, hogy hajlamosak voltunk minden bajunkat, olyat bajokat is, amelyek mondjuk a magyar közösség tehetett róla, vagy érdekelte, a románok nyakába varni. És azt gondolom, hogy ez politikailag is így volt.
Persze, mert nem ismertük, hát egy idő után már fel, hogy mi ebből, ami a helyi szelleme, tehát ami a helytől, a földrajzi helyzettől fogva is így működik.
Például?
Hát most anélkül, hogy példákat mondjak, itt nagyon sok mindent a balkáni hát erkölcsre, meg a szokásokra, és egy csomó átöröklött teherre hárítottunk, holott hát amikor hát ide átkerültem, majdnem ugyanazokkal a dolgokkal szembesültem. Itt persze az, hogy egy néhány száz kilométerre nyugatabbra vagyunk, ez érződik, de hát alapvetően itt tulajdonképpen nagyon nagy különbség nincs. A válság, hát az ugyanaz. A válságnak a tünetei ugyanazok, és én úgy látom, hogy sajnos egyre inkább kevésbé férjük itt ezt az egészet kezelni, és kézben tartani, és ezáltal évszázados terhektől szabadulni. Hát ugyanis valami mindig gátolt abba, hogy igazán és mélyen önmagunkba tekintsünk. Mindig csak a kétségbeesés hát határán tettük ezt meg, amikor persze késő volt. Itt mindig valahogy hát a nemzeti büszkeség fontosabb volt, mint önmagunk kritikus és alázatos szemlélése, ami pedig a legrosszabb irányba tereli egy nép sorsát, főleg egy olyan világba, ahol leírnak országokat és hát nemzeteket, mert nem felel meg a kornak, hogy azt mondjam egyszerűen, ami abban az országban történik. Számomra ez megrázó volt, sokkolt egyenesen, hogy amit én Romániában egyszerűen balkanizmusnak véltem, az itt pont ugyanúgy megvan. Jobban működik az azt eltakaró mechanizmus. Nem megy olyan nyíltan, nem nyújtják olyan szemérmetlenül a tenyerüket feléd. Hát de egyébként lényegében ez ugyanaz a társadalom.
Kedves hallgatóink! A Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú 8. befejező részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Gera Csilla, Jósvai Lídia, Simonyi János és Táncos Tamás készítette.
Az interjú 1997-ben készült, és utoljára 2011. február 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak.
A pontos idő 19 óra. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a bemondó Beslén Bettina. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás 2030-ra készülhet el. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Az uniós szakminiszterek egyetértenek abban, hogy a kutatás fejlesztésre fordított összegnek mielőbb el kell érnie a GDP 3%-át, közölte Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. Beszélt arról is, hogy a tárcavezetők informális egyeztetésén a V4-es partnerekkel megállapodtak abban, hogy szorosabb együttműködés indul a mesterséges intelligencia programokban, az AI Gigafactory fejlesztésében és a szuperlézeres kutatási infrastruktúrában. Az elmúlt két hétben csak nem 7 milliárd forint megtakarítás sikerült elérni a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. A megbízott vezetés több tízezer oldalnyi szerződést vizsgál át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, a nézettségi mutatók pedig növekedtek. A közlés szerint ősszel csak nem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális, ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. Bántalmazás miatt vádat emeltek 4 mentőápoló ellen, akik novemberben a pécsi klinikán ájulásig vertek egy beszállított és távozni akaró ittas férfit. A detoxikáló